Hát két kisgyermeket látok itt, és hozzátok szeretnék először szólni, ha egy picit tudtok figyelni. Igen? Na hát akkor csak röviden szólok arról, hogy képzeljétek el, egyszer az Úr Jézus nagyon-nagyon sok embert tanított. Leültek ott a domboldalon, és tanította őket nagyon sok fontos dologra. És észre sem vették, egyszer csak besötétedett, beesteledett. És nem volt nekik mit enni, és nagyon éhesek voltak. Sok-sok ember ült ott, gyerek is, felnőtt is, apukák is, anyukák is, és éhesek voltak. És képzeljétek, hogy a Szentírás leírja azt, hogy így szól, ezt fel is olvasom nektek, hogy van itt egy gyermek, ott a nagy sokasságban van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De hát az nagyon kevés embernek elég. Tehát képzeljétek, hogy volt ott egy kisfiú, akinek volt 5 kenyere, ilyen kicsi kenyere, és 2 hala. És olyan aranyos volt ez a fiú, hogy azt ő nem rögtön megette, vagy esetleg a szüleivel ott elfogyasztotta, hanem odaadta az apostoloknak, hogy abból osszanak valakinek, aki nagyon éhes. Ti is így csináltatok volna? Te is megosztottad volna. Nagyon, nagyon jó. És ők is odaadták az apostoloknak, pedig az nagyon-nagyon kevéske volt, mert sokan voltak. De az Úr Jézus, ugye, ezt a keveset úgy megáldotta, megszaporította, hogy végül mindenkinek jutott belőle, és mindenki jól lakott. És azt szeretném nektek is a szívetekre helyezni, hogy ilyen jó szívűnek kell lenni, hogy meg kell osztani, amink van. És ti is majd, ha óvodások lesztek, vagy azok vagytok már, óvodások vagytok? És később majd, ha iskolások lesztek, és van egy szelet kenyeretek, de látjátok, hogy valaki ott nagyon éhes mellettetek, és nincs neki, mondjuk 10 óraija, akkor ti is osszátok meg vele. És meglátjátok, hogy ti is jól laktok, és az a másik gyerek is. Hát ezt kívánom nektek, mert látjátok, a Szentírás leírta, hogy ilyen gyerekek is vannak, akik gondolnak arra, hogy hát a másiknak is legyen mit enni. Hát ti is legyetek majd ilyen gondos gyerekek, mondjuk, és nagyobb korotokban is ilyenek váljatok. Hát ezt kívánom én nektek. Jó? És hát most akkor a felnőttekhez térünk. Ugye a Szentírást, amikor olvasgatjuk, akkor azt látjuk, hogy a különböző történelmi korokban, vagy katasztrófák idején, vagy egyéb nagy történelmi krízisek idején, megpróbáló helyzetekben Isten megoltalmazta az ő szolgáit. Ugye ezt úgy nevezzük, hogy oltalom alá helyezte. És a mai alkalommal azt gondoljuk végig, hogy hogyan történik ez tulajdonképpen. Hát Isten hogyan különbözteti meg egyik embert a másiktól, mi alapján jelöli ki, hogy ezt megvédem, azt nem védem, hogyan is történik ez. Ugye ezt a Biblia egyébként ezt a hát tevékenységet elpecsételésnek is nevezi, amikor az Isten oltalom alá helyez embereket. Ugye ez a pecsét egy nagyon tanulságos és a mai napig használatos kifejezés, hiszen jól tudjuk, még ha egy egyszerű levelet adunk fel mondjuk a postán, azt is lepecsételik. Vagy ha felülünk a villamosra vagy egy buszra, ugye akkor a buszjegyet is azzal a szerkezettel érvényesíteni kell, az is rápecsétel, hogy ugye arra az útszakaszra érvényes legyen. Nem mondhatjuk azt, hogy a zsebünkben van egy jegy, azt arra az útszakaszra érvényesíteni kell. Csak akkor utazhatunk vele, de ha bármi hivatalos okiratot kapunk, az is csak akkor érvényes, ugye, ha azon is rajta van egy pecsét. Ugye hát ez így a gyakorlati életben így működik, de vajon embereket hogy lehet megkülönböztetni? Hogy lehet elpecsételni, ugye? Egy látható jelet rá ütnek a nem tudom hova, kezére, fejére, ugye nem? Hát most akkor ezt gondoljuk végig, hogy Isten részéről hogyan történik ez az emberi világban. Tudjuk, hogy sok megpróbáló helyzet volt már a 6000 éves történelmünkben, de azt is tudjuk, hogy a legmegpróbálóbb helyzet az még előttünk van. És ugye ezt a korszakot úgy nevezzük, hogy majd a hét csapás időszaka, amikor Isten kitölti az ő angyalai által a hét csapást erre az egész földre, és akkor, akit nem helyez oltalom alá, annak szinte nincs esélye, hogy túlélje. Tehát rendkívül fontos, hogy ezt a kérdést is tisztán lássuk. Tudnátok-e olyan bibliai példákat mondani, amikor Isten oltalom alá helyezett embereket? Ugye olvasunk olyanról, amikor csak egy családot helyezett oltalom alá, de volt olyan is, amikor csak egy-egy embert, vagy volt, amikor egy egész népet. Pistike, tudsz ilyet?
Például Noé bárkája, amikor az ővíz, az ővíz történetéről van szó, amikor egy családot és hát összepárosították az állatokat, és épített Noé egy ilyen bárkahajót, és kinevették az emberek, hogy ugyan már nem is lesz az ővíz,
tehát ott a bárka megoltalmazta őket. Igen,
nem
nagyon jó példa.
A végső esetben, amikor már látták, hogy annyira esik az első, hogy jön az ővíz, akkor meg már be akartak szállni
a de akkor meg már bárkába, nem tudtak, igen. Jó, Pistikém, köszönjük, még a Kati is jelentkezett.
Amikor az állatok bementek a bárkán, és találtak olyan ami benne volt a hajlan minden.
Igen, tehát az állatokat is megvédelmezte a Jóisten.
Igen,
és ahogy mondta,
volt olyan, amiben belerakta.
Az állatoknak, igen, igen, volt helyük ott, és
igen, ilyen. Igen, akkor berakták a kaját olyan dobozba.
Igen. Ennyi adtak
az
állatoknak.
Tehát
a Jóisten az állatokra is gondolt, de az emberi családra is gondolt, ugye Noé családjára. Mert ott egy családot megmentett. Tudtok-e még ezen kívül, ez nagyon jó példa volt, amit Pista mondott. Tudtok-e, Sanyi jelentkezik.
Például a reptás betegeket is gyógyította mindenki.
Az egy gyógyítás volt, tudod? Ja. De amikor valami csapás jött, és akkor Jóisten megoltalmazta.
Mert azt is tudom, amikor volt olyan, hogy vérrel kellett az ajtófélvágat.
Nagyon jó példát mondtál.
Az ajtófélvágat be kell nézni, szerzélek, vagyis hát az a lélek, akiknek nem volt be kellene az ajtófélvájuk, akkor a halálangyal elvette a fiatal
gyerekét. Igen, ez is nagyon jó példa, itt ugye az egész népet Isten megoltalmazta. Tudtok-e még mondani példákat?
Amikor Isten elrakták a
Szodoma és Gomora elpusztult, akkor Lót és családja megmenekült. Isten kimenekítette a pusztuló városból.
Vagy amikor a pusztából menekültek Egyiptom.
Igen, ez volt a, igen, amit mondtál az előtt. Igen, ez is nagyon jó. Majd azt is megbeszéljük. És igen, most akkor tovább megyünk, ugye, de gondolhatunk még például Jerikó ostromára, ugye ott a Ráháb és családja. Emlékeztek, hogy menekültek meg, ugye? A vörös fonalat kötötte ugye Ráháb az ablakba, és ugye az volt a jel, és az az, az egyház megmaradt, ugye egész Jerikó pedig elpusztult. Na most, amit Pistikán mondott az előbb, ugye most azt a történetet nézzük meg részletesebben, mikor Isten egy egész népet, az Izrael népét helyezte védelem oltalom alá. Ugye ez az egyiptomi kivonulásig kell visszamennünk az időben. Ez körülbelül 3500 éve volt. Ugye régen volt ez egy... ez a történet. Ugye Egyiptomban rabszolga sorban volt Izrael népe, és ugye az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, hogy szabadítsa meg őket.
A fáraótól,
igen. És ugye Isten csapásokkal sújtotta Egyiptomot, és a fáraó mit tett? Amikor a csapások voltak, akkor mindig azt mondta, hogy elengedem az Izraelt népét.
Először mélyre változott a víz.
Az is volt, igen. És sokféle csapás volt.
Az volt az első csapás.
Igen. És akkor, mikor a csapások sújtották, ugye voltak sáskák, békák, tetrek, és a vérré váltak. Pontosan, azt fogjuk elmondani. Nagyon okosan szóltál, nagyon okosan. És ugye elérkezett a tizedik csapás, mert mikor a csapások megszűntek, a fáraó mindig megkeményítette a szívét, és mindig azt mondta, nem engedem el az Izrael népét. De jött a tizedik. De a tizedik jött. Igen, ez volt a legsúlyosabb. Mit mondotta a jó Isten, hogy azon az éjszakán megölök minden elsőszülöttet Izraelben, a fáraó első szülöttétől, a legutolsó szolga első szülöttjét, sőt, még az állatoknál is az első szülötteket. Az öldöklő angyal meg fogja ölni. De mielőtt ezt végrehajtotta volna a Jóisten, rendelkezéseket adott az izraelitáknak, hogy mit tegyenek, hogy ők elkerüljék ezt a csapást. De milyen rendelkezést adott Pistike? Ugye nem csak azt, hanem vegyenek először is egy ép, hím, egyesztendős bárányt. Azt 3,5 napig tartsák maguknál, majd saját kezüleg öljék meg, és ugye csak utána kellett a vérét, az ajtófélfára és a szemöldökfára. Az is volt, igen. És a vért ugye jelül az ajtófélfára kenni, és aztán majd a bárányt ugye egészben megsütni, és a csontját nem volt szabad megtörni, és keserű fűvel és kovásztalan kenyérrel kellett elfogyasztani. De ugye ebből a történetből most a vér, az ajtó félfán lévő vér volt az, aminek a hatására...
Ami megmentett az embereket.
Igen, mert az öldöklő angyal látta, hogy ott van a vér jelül, és elkerülte az izraeliták házát. És ennek emlékére, ugye, Mózes törvénybe foglalta Isten rendelése szerint, hogy évenként ünnepet szenteljenek ennek, hogy az ő házukat elkerülte az öldöklő angyal. Ugye úgy is nevezték ezt az ünnepet, hogy az elkerülés ünnepe. Hogy erre emlékezzenek, gyermekeiket is megtanítsák rá, hogy mit ünnepelnek, és hogy évente erre visszatérjenek. De ugye ez nem csak egy emlékünnep volt, hanem ez egy egyszer visszatekintettek az egyiptomi szolgasságra, de egyúttal előre is tekintettek az Úr Jézus áldozatára. Hogyan mutatott ez az egyszerű rendelkezés Isten részéről előre az Úr Jézusra? Még azt röviden megnézzük. Hát mit jelképezett a bárány? Kit jelképezett a bárány? A bárány mindig kit jelképez?
Minket.
Nem. Az Úr Jézus tiéd. Keresztelő János azt mondta, hogy ő az Isten ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Sőt, Pál apostol is mondta, ugye, hogy a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott értünk. Hisz ezt az ószövetségi ünnepet ugye húsvétnak nevezi a Szentírás. És ugye mit jelképezett az, ez, hogy a bárány, ugye előre mutatott az Úr Jézus. Na hát csak gondoljuk végig, hogy igen. Hogy milyen rendelkezések voltak még. Mit jelképezhetett az, hogy saját kezüleg kellett megölni? Ugye azt jelképez...
Hogy áldozatot mutattunk be az Úrnak, te áldoztuk az áldozatot.
Na de miért? Ugye azt jelképezte, hogy a mi bűneinkért is majd egy ártatlannak kell meghalni, de nem volt csupán megölni ezt, elég megölni ezt az állatot. Ahogy már mondtuk, az ajtó félfára a véréből kenni kellett. Ennek mi volt az oka? Miért rendelte Isten ezt? Mit fejezett ki az ajtó félfára kent vérrel? Ugye azt,
hogy azokat megóvja, azokat az
na de
ember.
Hogy mutatott ez előre az Úr Jézusra? Én most arra gondolok, tudod? Hogy nem volt elég, mondjad Katika.
Úgy, hogy a népet megmentünk.
Igen, végül is igen. Igen, igen Katika. Tehát nem elég az, hogy egy ártatlan halála hoz majd szabadulást a számunkra, a bűntörlő vért az ajtóra kellett kenni. Ugye mit fejeztek ki ezzel? Ugye ezzel azt fejezték ki, hogy majd az Úr Jézus áldozatát a saját életünkre is érvényesítenünk kell, hisz a mi világ megváltójának az nem elég tudni, hogy meghalt, hanem hogy értünk személyesen halt meg. Tehát nekünk is személyesen kell igényelni ezt a bűntörlő vért a saját életünkre, hiszen minden bűnünktől csak az Úr Jézus vére az tisztíthat meg bennünket. Ugye Szentírásban olvassuk Jelenések könyvében, hogy János apostol a megváltottakról írja, hogy ők megmosták ruhájukat a bárányvérében, és meg is fehérítették a bárányvérében. Tehát ez a megváltás titka. Ugye a csontját nem volt szabad megtörni, ez is az Úr Jézusra mutatott előre, hisz a kereszten az ő csontját sem törték meg, és akkor még ez mind nem volt elég, meg is kellett enni ezt az így elkészített bárányhúsát. Hát ez mit jelképezhetett? Hogy meg is kellett enni, nem volt elég megölni, nem volt elég a vérét kenni. Tessék? Igen, de miért? Mit jelképezett ez, Katika?
Meg kell tisztulni.
Kinek? Aki megeszi?
A népnek, aki megeszi.
Aki megeszi, igen. És az Úr Jézus szavaira talán gondolhatunk is, ugye, hogy ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, akkor nincs élet bennetek. És ugye azt mondta, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és majd feltámasztom az utolsó napon. És akkor ugye ezt nem értették a körülötte lévő emberek, és magyarázatként hozzátette az Úr Jézus, hogy a beszédek, amelyeket szólok, néktek, lélek és étel. Mit jelent ez? Hogy ugye az ő beszédeivel, a Szentírással is úgy kell táplálkoznunk, mint a fizikai étellel. Ugye? Ugye naponként táplálkozunk, mert különben nagyon éhesek vagyunk. Hát a lelkünket is ugyanígy kell táplálni a Szentírás kijelentéseiben, pontosan. Ugye, de még ez mind kevés volt itt az ünnepen, még keserű füveket is kellett fogyasztani a bárányhoz. Mit jelképezett a... Inni?
Igen, evés.
Igen, aki eszi az ember fiának testét, és issza az ő vérét. De a keserű füvekre átérve, ez vajon mit jelképezhetett? Ugye egyrészt jelképezte az egyiptomi szolgasság keserűségét, hisz az valóban nehéz és megterhelő volt, tehát arra is utalt, mert az egy keserűség igen. volt. De ezen kívül, ha az Úr Jézusra előre tekintünk, akkor
jó, hát a gyógyítás, hát, hogyha valaki...
De a keserűség, a keserű fű, mert az keserű volt.
Hogy a rossz dolgokat az emberek próbálják meg.
De úgy saját magunk, ugye, keseredünk igen, meg. Igen. Mikor szoktunk megkeseredni? Ha rosszat teszünk, ugye, akkor kell megkeseredni, és akkor szoktunk. Tehát ha arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus halála, az én bűneimért is történt, hogy hányszor vétettem az Isten parancsolat ellen. És a jó Istennek ez mibe került? Mekkora volt ennek az ára? Hát ez feltétlenül azt eredményezi az életünkben, hogy megszomorodunk, megkeseredünk. Ugye, hogy Pál apostol mondja, hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert ez a megszomorodás azt eredményezi az életünkben, hogy elhagyjuk azokat, amik az Úr Jézust a kereszthalálra ütötték.
Jézus emberként élt itt, olyan volt, mintha ő is ember lenne.
Igen, csak tudod, Pistikém, azért érdekesek ezek a jelképek, hogy ezen gondolkozzunk, hogy miért adta ezeket a jó Isten, és ebből milyen tanulságokat vonhatunk le. És akkor még ez sem volt ugye elég, mert még... A rendelkezés ugye úgy szólt, hogy kovásztalan kenyérrel kellett mindezt elfogyasztani. A kovásztalan kenyér, ugye egyrészt, amikor Egyiptomból ugye kiszabadultak, a szabadulás éjszakáján nem volt idejük kovászos kenyeret készíteni, azért volt kovásztalan a kenyér. De milyen előremutatása van ennek? Mit gondoltok? Minek a jelképe a kovász a Biblia szerint? A kovász. A bűnnek. Nagyon okos vagy, Katika. A bűnnek a jelképe. Igen, hogy igen, ugye, hogy a kovász is átjárja az egész tisztát, ugyanolyan a bűn is. Az átjárja az egész embert, és az egész ember olyan, mint a kovászos tiszta. Hiszen, és akkor az Úr Jézus áldozatára, ha gondolunk, hát hiába hozta ő meg az áldozatát, ha mi a kovászt, a bűn kovászát megtűrjük az életünkbe, akkor az ő halála nem ment meg minket a kárhozat halálától, ha továbbra is ott marad a bűn kovásza az életünkben. Tehát nem elég, ha csak bűnbánatért könyörgünk a jó Istenhez, és... Ha az ő vérének a bűntől megtisztító erejét és a győzelemre segítő erejét meg nem vesszük igénybe. Tehát csak Krisztus vére az, ugye, amely minden bűntől meg tud bennünket szabadítani. Hát ilyen mély értelmű ünnep volt ez az Ószövetségben, és akkor tulajdonképpen most volt nemrég húsvét. Gondoljátok végig, hogy milyen egy mai húsvét ünneplés. Nyilván, hogy ezt az ünnepet már nem így kell ma megtartanunk, ahogy az Ószövetség idején, hiszen az Úr Jézus halálával ez betöltötte a rendeltetését, és most már nem így kell ünnepelnünk. Ugye az úrvacsora lépett a helyébe, hiszen az utolsó vacsora volt az utolsó érvényes páska ünnep, és az első úrvacsora. A két ünnep egybe kapcsolódott. És nekünk ugye ezt hagyta meg örökségül, hogy ezt gyakoroljuk. Ugye így is mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát így volt röviden ez a páska ünnep, aminek egy döntő mozzanata volt az ajtófélfára kent vér, ugye a bűntörlő vér jelül, hogy az, aki ezt az ajtófélfájára kente, a saját életére igényelte ezt az áldozatot, és saját életére kérte a védelmet. Tehát ez egy oltalom alá helyezés volt egy egész nép számára. Most még egy ószövetségi történetet nézzünk meg, amit nem említett egyőtök se, az oltalom alá helyezésnek egy másik történetét, ez Ezékiel könyvének a 9. fejezetében olvasható. Gondolom, hogy ismeritek ezt a történetet, de azért néhány verset felolvasunk belőle, tehát Ezékiel könyve 9. fejezetéhez halakozunk. Ugye itt is egy oltalom alá helyezésről olvasunk ebben a történetben. Ugye arról szól ez a történet, hogy egy gyolcsba öltözött férfi, akinek íróeszköz volt a derekán, Isten parancsa szerint át kellett menni Jeruzsálemben, és akinek Isten akaratából az egyes emberekre, aki az ő követői voltak, az ő szolgái, homlokára egy jelet kellett tenni. Egy láthatatlan jelet. De ugyanakkor ment vele 6 férfi, akinek zúzó eszközök voltak a kezében, és akin nem volt ott az Isten jele, azt megölték. Most csak a 3. verstől a 6. versig olvassuk el, de otthon ajánlom mindegyőtöknek, olvassátok, nem tanulságos rész. Ugye a 3. verstől így olvassuk, hogy Izrael istenének dicsősége elvonult a kérubról, ugye ez a templomon, amely fölött volt a ház küszöbéhez, és kiáltott a gyolcsba öltözött férfiúnak, mármint Isten, akinek a derekán ez a bizonyos íróeszköz volt, és mondta az Úr néki, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek annak közepében. És a amazoknak, tehát a másik 6 vele lévő férfinek mondta, az én hallásomra, mármint a próféta hallotta, menjetek át a városon ő utána, és vágjátok, ne kedvezzen a ti szemetek, és ne szánakozzatok. Vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg, mindegy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. És elkezdték azért ugye a parancs szerint, valószínűleg ugye Isten angyalai voltak ezek. Hát elég elgondolkoztató, ugye ez a történet, hogy akin, ugye a próféta ezt látomásban látta, hogy akin a megkülönböztető jegy volt, az teljes védettséget kapott az isteni igazságszolgáltatás idején. Ez úgy megrendítette ugye Ezékiel prófétát is, hogy tényleg az ő életében beteljesült az, ugye, ami a 91. Zsoltárban van, hogy elesnek mellőled 1000, jobb kezed felől 10000, és hozzád nem is közelít. Nagyon megrendítő volt ezt látni, de az is nagyon megrendítette, amikor körülötte hullottak az emberek. Ugye föl is sóhajt itt, ha végigolvassátok, hogy Uram Isten, ki akarod-e írtani Izrael, illetve Júda egész maradékát? Ugye szörnyű volt ezt látni és átélni, és szörnyű is, de hát gondoljuk végig, mikor a bűn úgy megsokasodik, hogy az irgalmas Isten már más nem tehet, csak vénet, ifjat, gyereket, mindenkit megölni, ez már tényleg a bűnnek olyan megsokasodása, hogy itt nem lehetett nyilván más tenni. Most nem tudom, hogy ti gondolkoztatok-e azon a kérdésen, hogy miért van az. Mert ugye ezek az oltalom alá helyezési történetek arról győznek meg bennünket, hogy Isten bármikor bárkit védelmébe tud venni. Miért van az mégis a történelemet és az egész Szentírás, de az emberi történelmet is végig gondoljuk, hogy a történelemnek nagyobb részében Isten nem oltalmazta meg az ő szolgáit. Hát gondoljunk nem, Keresztelő Jánosra, az ő szolgája volt, vagy István megkövezésére, vagy akár az apostolokra. Hisz az egy János apostolt kivéve ugye mind erőszakos halállal halt meg. Vagy gondoljunk a római birodalom korszakára, ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy olyanoknak tekintették a keresztényeket, mint a vágójukokat. Hát ugye Diocletianus elhatározta, hogy kiírtja a kereszténységet a föld színéről. Tehát szörnyű csapások voltak a történelemben, vagy gondolhatunk a középkorra, az inkvizíció, stb. Nem is akarom tovább mondani, úgyis hát mindnyájan ismerjük. De hát miért van ez, hogy egyszer Isten oltalom alá helyez embereket, máskor meg nem? Nem tudom, gondolkoztatok-e ezen, holott teljes sértetlenséget tud biztosítani. Ugye ezen a két példán keresztül is látjuk, de hát tudjuk is. Én két dologra gondolok, majd ti is elmondhatjátok, hogy mire tudtok gondolni ennek kapcsán. Az egyik az, hogy ha valakinek a jellemfejlődéséhez kell ez az utolsó, sajnos keserű lánce, akkor Isten megengedi. Ugye, hogyha a kitartásban, a hitben, a megerősödésben, vagy bármiben valahol ez kell, akkor Isten megengedi. De még én arra is gondolok, és erre is látunk példát, hogy amikor valakinek a halála mások megtérését munkálja, amikor tanúbizonyság valakinek a kitartása a halála, talán Isten akkor is, ugye látunk erre is példát, megengedi. De lehet, hogy van még egyéb oka, én ezekre tudtam így gondolni, hogy miért is van ez így, ugye? Érdemes ezen is hát, törni a fejünket. Azt is tudjuk, hogy a végső események, amikor bekövetkeznek, akkor már senki halála nem teremhetne pozitív gyümölcsöket, és akkor Isten már nem is engedi meg, hiszen ő nem gyönyörködik a meghaló halálában, ugye nagyon jól tudjuk. Talán még egy igét olvassunk el erről, hogy Isten meg tudja különböztetni, és meg is fogja a végső időben az ő szolgáit. Malakiás könyvében a harmadik fejezet 18. illetve talán a 17. versét is, hogyha elolvassuk. Tehát Malakiás 3:17-18, itt ezt mondja a jó Isten, hogy azon a napon azt mondja a seregetnek ura, amelyet én szerszek, tulajdonomá lesznek, és kedvezek nekik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között, és a között, aki nem szolgálja őt. Tehát ez ugye a manap, azt tudjuk, hogy a végső események időszakára vonatkozik. Tehát Isten akkor meg fogja védeni. Tehát az értelmetlen halált ő sose engedte meg, és nem is fogja megengedni. De most azért arra is beszéljünk közösen, hogy mit szűrhetünk le az ószövetségi példákból. Mert ugye kétfajta elpecsételést láttunk. Az első esetben ugye az izraeliták, az emberek maguk kenték azt a bűntörlővért jelül az ajtajukra, az ajtófélfákra. Tehát ők maguk vették magukra ezt a jelet. Ezékiel látomásában ugye meg azt olvastuk, hogy az Isten angyalát, ugye a gyolcsba öltözött férfit elbocsátotta, és ő írt egy jelet azoknak a homlokára, akiket elpecsételt. Ugye ez két különböző dolog, mert az első esetben maguk vették magukra a jelet, a második esetben pedig Isten parancsolatára tettek rá a jelet. Most szerintetek, hogy lesz a végső eseményekbe? Ugye, hát akkor is lesz egy elpecsételés, talán nem is olyan sokára reményeink szerint. Hát ki fogja ezt a jelet? Nekünk kell magunkra venni? Vagy az Isten fogja őket elpecsételni?
Szerintem majd az Úr fog dönteni a sorsunkról, hogy milyen életet élünk, és
és mi legyen a sorsunk, ugye?
Az utolsó elszámoltatás az életünkről, és hogy mit csinálunk helytelenül, és mit csinálunk az érdekében, hogy megmenekünk.
Igen. Ez is igaz, amit Pisti mond, hogy Isten fogja az ő szolgáit elpecsételni az ő homlokukon. Ugye János apostol is így látja őket, hogy Isten pecsételi el az ő homlokukon. De viszont a másik dolog is igaz, hogy az Isten népéhez tartozóknak egy hitbeli cselekedetet kell magukra venni. Ugye ezzel fejezzük ki az Istenhez való ragaszkodásukat és bizalmukat, hogy az Isten hoz majd szabadulást, ahogy az izraeliták is tették a páska bárány véréből, ők is azt fejezték ki, hogy az Isten hoz majd szabadulást számukra, és hozott is, ugye. És másfelől az is igaz, hogy Isten jelöli meg az ő szolgáit, akit az övének ismerel, ugye, akik nem csak külsőképpen veszik magukra a hitbeli cselekedeteket, hanem ugye elméjükben, szívükben, lelkiismeretükben, jellemükön is meglátszik az, hogy ők hordozzák az Isten pecsétjét. Ugye nem csak külsőségekben, hanem belsőképpen is. Ugye a homlokukon ott lesz ez a jel. Na de ami még azt hiszem most már mindannyiunkban ott van, hogy mi az a hitbeli cselekedet, amit az utolsó időkben Krisztus követeinek, mint egy megkülönböztető jelet magukra kell venni. Ugye ez már a végső események időszakában. Akik közül, tehát egyrészt magukra veszik, de akik közül majd Isten fogja elpecsételni azokat, akik alkalmasakká is váltak az elpecsételésre, akik valóban ugye belsőképpen is alkalmasak, és magukon hordozzák az Isten pecsétjét. Na de mi ez a hitbeli cselekedet, ugye ez a kérdésünk. Ha a Jelenések könyve 7. fejezetéhez lapozunk, és ott a 2. verset olvassuk, 7. fejezet 2. versét, ugye ez így szól, hogy ugye János apostol látott más angyalt feljönni napkelet felől, akinek a kezében volt az élő Istennek pecsétje. Tovább nem is olvasom, csak idáig. Tehát jött az angyal, akinél volt az élő Isten pecsétje. Azt hiszem, talán ebből kell kiindulnunk. Mi az emberiségnek szóló utolsó üzenet? Mi lesz? Mi? A hármas angyali üzenet. Hogy szól a hármas angyali üzenet? Féljétek az Isten. Dicsés, mert
eljött az
ítéletének órája. És imádjátok azt,
aki szeretette az egyet.
Ugye ez a felhívás, utána ugye ez a felhívás a továbbiakban viszont óvattól, hogy valaki a fenevad képét és magát a fenevadat imádja, helyette ugye mondja az élő Istent. Na most az angyalnál az élő Isten pecsétje van. Ez a felhívás szintén arról beszél, hogy az élő és a teremtő Istent imádjuk. Ugye ez a felhívás, ugye tudjuk, hogy szó szerint idéz a 4. parancsolatból. És méghozzá ugye tudjuk szó szerint. És annak a megtartásáról szól. Ha visszalapozunk Ezékiel könyvéhez, és ott a 20. fejezetet nézzük, Ezékiel könyvében a 20. fejezet, és elolvassuk a 12-es verset, igen. Ugye itt ez van, tehát Ezékiel 20:12. Itt ez van szó szerint, de Mózesnél is ugyanezt megtaláljuk, hogy és adtam szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük. Nagyon fontos ez az ige is, hiszen ez kifejezi azt, hogy a szombat az a megszentelődésünk eszköze. Tehát a szombat a megszentelődésünk eszköze. De én gondolkoztam rajta, hát miért pont ez a hitbeli cselekedet, ez a jel Isten részéről, hát lehetne bármi más is, nem? Lehetne sokféle hitbeli cselekedetet tenni, hogy miért pont a szombat? De én azt hiszem, hogy erre ezt a magyarázatot tudjuk adni, hogy a szombat, ha helyesen tartjuk,
az a nyugalomnak.
A nyugalomnap, ez a megszentelődésünk eszköze lehet, igen. Eszköze lehet, ugye? Tehát, mert ez hétről hétre visszatérő esemény az életünkben, és ez, ha helyesen tartjuk, ahogy az Ószövetség idejében például a Páska ünnepet, ugye az Ószövetségi Húsvétot, ha megtartották, az ugyanúgy a megszentelődésük eszköze volt. De mi az, amit Isten vár tőlünk, ugye, hogy erre a pecsétre alkalmassakká váljunk? Ugye Mikeás próféta egyetlen egy mondatban fogalmazza meg, amit tennünk kell. Nem kell nagy teológiai vonulatra gondolnunk. Cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Hát én úgy gondolom, hogy talán a szombat ünneplésünknek ez a célja. Igazság, irgalmasság, alázat, hogy ezeket megtanuljuk. És a szombatiskolánkban is ugye beszéltünk róla, ha mi szombatjainknak és ige hirdetéseinknek és gondolkodásunknak Krisztus a középpontja, akkor meg tudjuk mindegyiket tanulni. Az igazságot is, az irgalmasságot is és az alázatot is. Ha megtanuljuk azon felül, mivel a szombat ugye szent gyülekezésnek napja, mint ahogy ma is tesszük, ha megtanuljuk egymást például elhordozni, ha senki sem akar a másik fölé kerekedni, ugye alázat. Ha vitás kérdéseknél nem csak nagy igazságokat akarunk kijelenteni, hanem irgalmasság is ott van a szívünkben. És ha ezeket együtt követjük, hiszen ez Istennél is mindig ugye egy és nem szétváló dolog. Ha ezeket együtt követjük, ha ezt nem választjuk el, ha a szombat örömnap számunkra, ha úgy töltjük, ahogy az Isten rendelte, ugye ez tele van vele Szentírás, mindent nem is akarok felidézni, de a mai szombatiskolánk is tulajdonképpen erre nagyon sok ponton utalt. Az alázat, ugye azt mondta az Úr Jézus, tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Hát ha mindezeket így gyakoroljuk, ahogy a Jóisten ezt elrendelte, akkor én úgy gondolom, hogy betölti küldetését, feladatát, a szombat, és olyan hitbeli cselekedet lesz, ugye most még tulajdonképpen most még nem az, mert most még senkitől sem háborgatva összejöhetünk. De amikor ez nehézségekbe ütközik, hogy akkor is felvállaljuk, és akkor már tényleg olyan hitbeli cselekedet lesz, mint az Ószövetség idején ez a Páska bárány vérével való megkenés, hiszen akkor is kigúnyolták és kinevették az izraelitákat, mikor látták, hogy bekenik vére. Ugye ilyet nem láttak addig, és értelmetlennek tartották. Hát a szombat ünneplés ugyanilyen lesz a végső időszakban, hogy hát az gúnytárgya lesz. Na hát, ha akkor is ki tudunk tartani, ugyan, akkor mint valóban ez... mint a bárkán, igen, igazad van.
Emberek,
kinevették
mert
őket.
Mert azt hitték, hogy miért kell ilyen hajó, hát...
Meg nem, miért mennek be, igen.
Nem tudták az ételét, és amikor rájöttek, hogy baj van, akkor meg már... Rájöttek, hogy igaza van.
De akkor már késő volt. Igen. Hát ugyanilyen a szombat megünneplése is az életünkben, hisz ez egy megkülönböztetés lesz. Hisz valószínűleg a világ nagyobb része nem ezt fogja, és a kereszténység nagyobb része ugye nem ezt fogja tenni. És akkor az befejezésül azt szeretném mondani, hogy legyünk hálásak, hogy mi mindezt tudhatjuk előre. Hisz a Jóisten sohasem bocsátott úgy az emberiségre csapásokat, hogy előtte ne adott volna figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy hogy lehet megmenekülni. Most is ad. Most is itt van a kezünkben. Látjuk, tudjuk, értjük. A Jóisten adjon hozzá erőt, hogy meg is tudjuk cselekedni, és az, hogy szombatról szombatra növekedjünk mindezekben. Jó Istenünk, hálás szívvel jövünk eléd. Megköszönjük, hogy te mindig, mindig előre figyelmeztetsz bennünket. Hogy te nem hozol ránk semmi csapást, úgy, hogy előtte ne szóltál volna. Köszönjük ezt az áldott gondoskodást is, hogy nem felkészületlenül érjük meg ezeket az időszakokat, amik még előttünk vannak. Jó Istenünk, köszönjük azokat az ószövetségi és az egész Szentírásban azokat a példákat, amelyek megmutatják, hogy a te gondoskodó szereteted mindig is ott volt a történelemben. És amikor megengedted, hogy a te szolgáid mártír halált halljanak, annak is bízunk benne, hogy olyan oka volt, ami nem volt kikerülhető. Köszönjük, jó Istenünk, hogy a végső események idején az értelmetlen halált te nem engeded meg. És köszönjük, Urunk, hogy te megmutatod azt a módot, ahogy mi elkerülhetjük a pusztulást, a kárhozatot. Megmutatod azt, hogy hogyan tudsz bennünket az örök életre elpecsételni. Kérünk, hogy mindnyájunk szívét te erősíts meg, hogy majd egykor együtt lehessünk a te országodban, és azok között lehessünk, akiken ott van az ő homlokukon az ő atyuknak neve, ahogy János apostol is látta ezt. Jó Istenünk, adj ehhez nekünk erőt és kitartást, és hitet, és benned való reménységet. Jézusunk, a te nevedben kérjük mindezeket, ami mennyei atyánktól. Amen.